Szeretettel köszöntelek minnyájatokat az Isten tiszteleten, az ige hirdetésen. Áldott új évet kívánok minnyájatok számára. Nyissuk meg a Szentírást Pál apostol Filippi beliekhez írt levelénél. Lapozzuk fel a Filippi beliekhez írt levél második fejezetét, és olvassuk el a második fejezet 5. versétől kezdődően a 11. versig az igét. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, ez az ige szakasz mindenek előtt arról szól, hogy milyen lelkülettel, milyen indítékkal legyünk egymáshoz, milyen példát adott nekünk Krisztus arra, hogy hogyan is viszonyuljunk egymáshoz. Ja, az előzi meg ezt az ige szakaszt, hogy az apostol arról beszél, hogy ha van helye Krisztusban az intésnek, ha van helye a szeretet vigasztalásának, ha van helye a lélekben való közösségnek, a szívnek, a könyörületességnek, akkor teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetve egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a magáét, hanem mindenki a másokét. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban volt. Hogyha helye van annak, hogy szeressük egymást, ha helye van annak, hogy bátorítsuk egymást, ha helye van annak, hogy helyreigazítsuk egymást, akkor arra kell törekednünk, hogy úgy viszonyuljunk egymáshoz, ahogyan Krisztus viszonyult hozzánk. És utána egy csodálatos leírást olvasunk arról, hogy Krisztus hogyan viszonyult hozzánk, hogy Krisztusban milyen indulat, milyen indíték, milyen gondolkodásmód, milyen lelkület volt, amely elvezette őt arra, hogy ne tekintse zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ne tekintse valami megtartani valónak az ő helyzetét, amit zsákmányként meg kell ragadni és meg kell őrizni bármi áron, hanem hogy ő vállalta, hogy ami helyettesünk lesz és emberré lesz, a helyünk belép az ítéletben, azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Engedjétek meg, hogy én ezt az ige szakaszt most ne ebben az összefüggésben gondoljam végig veletek, hogy mit is jelent ez a lelkület, és mit is jelent ez a hozzáállás, hanem abból a szakaszból, amit idéztem, egy összefüggést, és abból egy törvényszerűséget hadd vezessek le. Nézzük meg, hogy mit is mond ez a szakasz abban az összefüggésben nekünk, hogy hogyan viselkedett Jézus, milyen lelkület, milyen döntések nyilatkoztak meg az ő életében, és mi lett ennek az eredménye. Ez a szakasz arról szól, végigköveti azt, amikor az emberi lázadás bekövetkezett, egészen addig, amíg Jézus Krisztusnak a helyettes áldozata és a helyettes áldozat elfogadása meg nem valósult. Akkor, amikor az ember fellázadt, akkor a mennyben egy tanácskozás volt. Azt olvassuk az igében, hogy békesség tanácsa volt kettejük között. Akkor az Atya kinyilatkoztatta a megváltásnak a tervét, azt az elgondolást, hogy a bűnös embert csak úgy lehet megváltani, csak úgy lehet megszabadítani, visszaadni neki az életjogát, hogyha Krisztus odaadja az ő isteni életét, hogyha odaadja az életét helyettesként, és elviseli az ember büntetésének a terhét. És Krisztus önként elvállalta az emberért ezt. Erről szól az az igevers, hogy ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Hogy ő önmagát megüresítette. Krisztus vállalta azt a mennyben, a bűneset bekövetkeztekor, hogy el fog jönni, emberré lesz, és emberként a mi helyünkbe fog lépni, hogy az ítéletet átvegye tőlünk. Nem csak elvállalta ezt, de kitartott ebben. Erről szól a szakasz folytatása. Önmagát megüresítette, mi nem tudjuk fölfogni sem, hogy mit jelentett neki isteni létformából, neki, akinek élete van önmagában, emberré lenni, tehetetlen csecsemőként megszületni, és aztán felnőni, mint ember. Amikor önmagát megüresítette, akkor szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor pedig megalázta magát. Krisztus nem csak elvállalta, de meg is tette, emberré lett, és amikor emberként szembesült a küldetésével, akkor újból igent mondott rá. Krisztus 12 éves volt akkor, amikor látjuk az igéből, hogy megértette az életének a titkát. Megértette a küldetését. 12 éves korától kezdve azzal a tudattal, azzal a gondolkodással élt, hogy az az ő küldetése, hogy ő legyen a bárány. Ő legyen a bárány, aki az életét adja a világ bűnéért. Nem tudom, mennyire tudjuk beleélni magunkat ebbe. Azt olvassuk a Jézus élete könyvben, hogy csendben elmélyülten tanulmányozott egy kérdést, az élete titka tárult fel előtte. És Krisztusnak igent kellett mondani arra, hogy helyettesünk lesz, és ebben ki kellett tartania mindvégig. Idézzünk fel csak egy néhány eseményt, hogy mit is jelentett ez, hogy kitartani. Milyen lehetett Jézusnak együtt élni egy olyan közeggel, amelyről azt mondja János evangélium, hogy az ővéi közé jött, az ő tulajdonába jött, és az ő tulajdona nem fogadta be. Egyedül volt. Ő nem adta ki ezt a küzdelmet magából, de van egy mondat, amit megfogalmazott. Ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig szenvedlek titeket? Szenvedés volt. És a szenvedését nyilván fokozta az, hogy nem bezárva volt ebbe a helyzetbe, hanem ő neki lehetősége volt eldönteni, hogy marad, vagy megy. Marad és tovább viszi a küzdelmet, vagy azt mondja, hogy az ember viselje a bűnének a következményét. Azt olvassuk, hogy ő eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Azt olvassuk, hogy amikor előre tekintett, akkor felkavarodott az ő lelke, de megerősítette magát, és azt mondta, hogy ezért jöttem, ezért az óráért jöttem erre a világra. Pál apostol így fogalmazza meg ezt a folyamatot, Jézus, mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor megalázta magát. És engedelmes volt a keresztfa haláláig. Újra és újra meghajtotta magát az Isten előtt, újra és újra eltökélte a szívében, hogy kitart, és ezt napról napra megharcolta. Számomra az alázat fogalmára van egy megfogalmazás, amely érzékelteti azt, hogy nem csupán annyi az alázat, hogy én tudomásul veszem a helyzetemet, és elismerem a tehetetlenségemet. Én ezt az alázat előszobájának tekintem. Számomra az alázatnak az igazi értelmét az mutatja meg, amikor az Isten alázatáról szól az ige, amely nekem azt jelenti, hogy az Isten, aki mindenható, megtehetne valamit, de egy magasabb rendű erkölcsi megfontolásból nem teszi, hanem a nehezebb utat, a nagyobb küzdelmet vállalja szeretetből. Számomra az alázat az mindig az engedelmességet jelenti, azt a magatartást, hogy megtehetném, hogy a saját utamat járjam, megtehetném, hogy az önző életemet éljem, de egy magasabb erkölcsi megfontolásból vállalom a nehezebbet, a küzdelmet. Vállalom azt, hogy odaszánjam magam, és kitartsak ebben. Krisztus megalázta magát, és engedelmes volt a halálig, a keresztfa haláláig. Mi lett ennek a gyümölcse az ő életében? Kérlek, hogy válaszoljatok erre a kérdésre. Mi lett a gyümölcse Krisztus életében annak, hogy ő megalázta magát, és engedelmes volt a keresztfa haláláig? Békessége volt. Ez a hétköznapok békessége, ez igaz. Miről szól az ige szakasz? Mi lett a gyümölcse?
Isten megdicsőítette.
Azt olvassuk az igében, azért az Isten is felmagasztalta őt. Megdicsőítette őt, elfogadta az áldozatát, és még egy dologra rámutat az ige. És ez az összefüggés, amit szeretnék kiemelni. És ajándékozott neki oly nevet, amely minden név felett való, hogy a Krisztus nevére, a Jézus nevére minden térd meghajoljon. Kedves testvéreim, meg tudnánk-e határozni azt, hogy mit jelent a névadás az igében? Mit jelent a név a Bibliában? Mit jelent az, hogy nevet adott neki? Mit jelent az, amikor Jákobnak nevet adott az Isten, és Izrael lett az ő neve? Meghatározta azt, hogy milyen a jelleme. Meghatározta azt, hogy ő most csalóból Isten győztes harcosa lett, és ezt megpecsételt, ezt kimondta. Akkor, amikor azt mondja Pál apostol, hogy Jézust felmagasztalta az Isten, és egy nevet adott neki, akkor ezzel arra mutat rá, hogy Jézusnak olyan jelleme formálódott ki, ami emberként, amely elismerésre, meghajlásra méltó mindenki számára. Miért adhatta neki ezt a nevet? Mert elvállalt valamit, és miután elvállalta, végigvitte, megalázva magát a legmélyebb alázatig, de kitartott a hűségben és az engedelmességben. Én ezt az összefüggést szeretném megfogalmazni törvényszerűségként az igéből. Ebből a képből, ebből a példából. Azt az összefüggést, hogy az embernek a jelleme csak annyiban tud megváltozni, amennyire elfogadja az Istentől kapott feladatot, amennyiben elfogadja az Istentől kapott felelősséghordozást, és kitart abban a felelősségben, és megharcolja, hogy engedelmeskedjen az Istennek. És milyen érdekes az igében, hogyha arra gondolunk, hogy beszél még az ige névadásról az üdvözülendőkkel kapcsolatban is. Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy ad nekik az Isten oly nevet, amelyet senki más nem tud, csak ők és az Isten. Új nevet ígér minden győztes embernek, amely névben ott van az az életút, az a küzdelem és az a győzelem, amelyet egyedül ők ismernek, mert egyedül ők mentek keresztül rajta, és ők élték át. És egyedül az az Isten, aki ismeri a szívnek a legrejtettebb titkait is, azokat a belső küzdelmeket, amiben ember nem osztozhat. Röviden tehát, amit én szeretnék ebből az ige szakaszból mondom, nem első értelmében, összefüggésében, hanem kiszakítva a szöveg összefüggésből kiemelni, hogy a jellem fejlődésének az előfeltétele az Istentől kapott feladatok elfogadása és az abban való kitartás, kitartó küzdelem azoknak a feladatoknak a betörtéséért. Másképpen a jellem fejlődésének a feltétele a teherhordozás. Szeretnék két idézetet ennek a gondolatnak a megalapozásául felidézni. A Nevelés című könyvből, Ellen White Előtted az élet című könyvéből, az 55. oldalon olvashatjuk a következőt. A világnak emberekre van a legnagyobb szüksége, olyanokra, akik el nem adhatók és meg nem vehetők. Olyan emberekre, akik lelkük mélyéig igazak és becsületesek. Olyan emberekre, akik merik a bűnt néven nevezni. Olyan emberekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég. De ez a jellem nem a véletlen műve. Nem is tulajdonítható a gondviselés különös kegyének. A nemes jellem az önfegyelem gyümölcse. Úgy alakul ki, ha az ember alacsonyabb rendű természetét a magasabb alá rendeli, ha énjét Isten és emberek szolgálatára, a szeretet szolgálatára szenteli. Az a jellem, amit az Isten elérendőként elénk állít, csak akkor alakul ki, ha önfegyelmet gyakorlunk, ha énünket Isten és az ember szolgálatára, a szeretet szolgálatára szenteljük. A másik idézet a Nagyorvos lábnyomán című könyvben található a 361. oldalról. Szeretném felidézni ezt a gondolatot. Így hangzik ez a rövid bekezdés. Sokan azért nem tudnak kellő eredményt felmutatni, mert a kudarctól való félelem miatt kitérnek a felelősség elől. Ezért nem szerzik meg azt a műveltséget, amely a tapasztalat eredménye, és amelyet sem olvasás, sem tanulás, és semmiféle különben hasznos dolog nem adhat meg. Van tehát valami, amit sem tanulással, sem gyülekezetbejárással, sem egyébként hasznos dolgokkal nem találhatunk meg, nem nyerhetünk el az életben. Az a tapasztalat, az az ismeret, ami a tapasztalat gyümölcse, ami a tapasztalat eredménye, és amelyet csak azok szereznek meg, akik mernek felelősséget vállalni, és nem térnek ki a kudarctól való félelem miatt a felelősséghordozás elől. Ez az egyszerű gondolat az, amit szerettem volna megosztani veletek ezen a délelőttön, hogy a jellemfejlődés, a jellem formálódása és az Istentől kapott feladatainknak a betöltése között van egy nagyon szoros, meg nem változtatható összefüggés. Azzal, hogy meghajtjuk magunkat, azzal, hogy küzdünk, azzal, hogy elfogadjuk a feladatot, azzal, hogy kitartóan hordozzuk az Istentől kapott felelősséget, ezzel formálja át az Isten a jellemünket, és tesz alkalmassá az örök életre. És ezután én két kérdést szeretnék felvetni. Az egyik kérdés az, hogy hogyan kezdjük el a felelősség hordozását, hogyha ezeknek a gondolatoknak a nyomán égünk a vágytól, hogy megváltozzon a jellemünk, és szeretnénk formálódni. Másrészt pedig, hogy mi kell ahhoz, hogy hordozni tudjuk az Istentől kapott felelősségünket, feladatainkat. Én egy nagyon egyszerű törvényszerűséget szeretnék ismét idézni az igéből, Lukács evangélium a 16. fejezetének a 10. versét. Lukács evangélium a 16. fejezetében, a 10. versben a hamis sáfáról szóló példázat keretében Ezt mondja Jézus Krisztus. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Mi az a kevés a felelősséghordozás szempontjából, amiben hűnek kell bizonyulnunk ahhoz, hogy nagyobb felelősségekkel bízhasson meg minket az Isten? Mi számít kicsinek, hol indulhatunk el annak a tudatosításában, hogy az Isten feladatot bízott ránk, felelősséget jelent ez, amelyet hordoznunk kell, és ennek a gyümölcse a változás, a jellemváltozás az életünkben. Lehet, azt gondolom, hogy tovább gondolni majd azt, amit megfogalmazunk. Én három egyszerű területre szeretném a figyelmünket ráirányítani. Három területre, amely talán nem mindig tudatosul bennünk, hogy milyen összefüggésben van a jellemünkkel, a jellem formálódásunkkal. Az első terület, ami cselekedeteinknek a területe. Ahol elkezdhetjük a felelősséghordozást, az Istentől kapott felelősséghordozását, mit is jelent az, hogy a cselekedeteinkért felelősséget hordozunk? Én ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolok ezen a ponton, ami kicsi. Hogyan viszonyulok a saját tetteimhez? Hárítom a felelősséget a cselekedeteimért, vagy pedig hordozom a felelősséget azért, amit teszek? Hogyha történetesen elestem, akkor hordozom-e ennek a felelősségét, vagy pedig megmagyarázom? Vagy pedig hivatkozom a körülményekre, és azt mondom, hogy ha te másként viszonyultál volna hozzám, akkor én is másként viselkedtem volna. Hogyha korábban mást éltem volna meg, akkor biztos most másként viselkednék én is. Vagy pedig azt mondom, hogy én felelős vagyok, a körülmények hathatnak a cselekedeteimre, de mégiscsak én vagyok a felelős a saját cselekedeteimért, és kezdem el hordozni a felelősséget ezért. El tudunk-e oda jutni, hogy kíméletlenül őszinték legyünk önmagunkhoz a cselekedeteinkkel kapcsolatban, azoknak a hátterével, az indítékával kapcsolatban, és el tudunk-e oda jutni, hogy az önzésünknek a legkisebb megnyilvánulását is, az önző szemléletmódnak a legkisebb megnyilvánulását is tudjuk-e elítélni, és ilyen értelemben hordozni a felelősséget a tetteinkért. Engedjétek meg, hogy egy rövid kis történetet megosszak veletek, hogy miért tartom ezt nagyon fontos kérdésnek. Volt egy biblia körünk nem annyira régen, még a múlt év vége fele Dunaújvárosban, és ezen a biblia körön úgy alakult a beszélgetés, hogy volt egy pont, ahol egy idős hölgy megosztott egy tapasztalatát velünk. A bevezető kérdés, a bevezető gondolat az elég megrázó volt, mert azt tette fel kérdésként, hogyha az ige azt mondja, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett minden, akkor hogy lehetséges az, hogy ő mégiscsak elesett ugyanabban a hibában, amiben nem akart elesni? Elmondta azt, hogy van egy unokája, akivel elég nehéz, és elég sokszor türelmetlen vele, és sokszor átéli azt, hogy mennyire indulatos ember ennek az unokának a kapcsán, és ehhez az unokához kellett mennie, hogy vigyázzon rá. Tudta azt, hogy nehéz feladata lesz, ezért előre készült rá. És ahogyan elmondta, hogy hogyan készült, azt láthattuk, hogy nem csak ő készült, de készítette őt az Isten is rá. Elmondta azt, hogy imádkozott ezért az alkalomért külön, elmondta azt, hogy miközben utazott, aközben jött egy gondolat, amely őt erősítette, azt mondta neki az Isten a szívében, hogy ami téged érni fog, az nem téged ér, hanem engem. Azt hiszem egyértelmű, hogy tényleg készítette őt az Isten arra, hogy megvédje, megtartsa, megőrizze ebben a helyzetben. Volt egy gondolata, miközben utazott, hogy milyen jó, hogy Krisztus ott van mellette. Aztán jött a gondolat, hogy nem, ez kevés. Krisztus ott van benne, és ő Krisztusban van elrejtve. Ezzel a lelkülettel ment el az unokájára vigyázni. És mégis rövid időn belül keserves kudarcot vallott, és türelmetlen lett, és miért? Tette fel a kérdést. Hát ha az ige azt írja, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden, akkor miért? Miért nem lett újjá minden? Nagyon együtt tudtam érezni vele, mert nagyon kínzó az ember számára ez a kérdés. Hogy van az, hogy készülök egy helyzetre, készülök egy küzdelemre? Tudom, hogy küzdelem lesz, tudom, hogy nehéz lesz. És mégis elesek. Miért? Mikor megpróbáltam válaszolni a kérdésére, akkor arról kezdtem el beszélni, hogy én nekem az a vigasztalásom, hogy akkor, amikor bukásom van, akkor ez nem érthetetlen. És azt szoktam tenni, hogy nem állok meg azon a ponton, hogy amit tettem, az helyese vagy helytelen. Ez sem kis dolog egyébként. Tehát az, hogy valaki a türelmetlenségét bűnnek bélyegzi minden körülmények között, és nem ad felmentést neki, ez már egy eredmény ahhoz képest, mintha valaki azt mondja, hogy hát én nagyon türelmes ember vagyok, ha fel nem bosszantanak. Te tehetsz róla, ha nem így viselkedtél volna, akkor én nem lennék türelmetlen. Tehát ez kifejezetten kellett, mert így tettelek helyre téged. De ez csak egy szint. Hanem az is egy fontos kérdés, hogy mi idézte elő? Mi vezetett el oda, hogy én türelmetlen lettem? Mi a közvetlen gyümölcse, mi a előzménye, mi az, ami közvetlenül megelőzi ezt? Mi válthatta ki azt, hogy én türelmetlenné váltam? Nem elég ott megállni, hogy én azt mondom, hogy a türelmetlenség bűn, és ezzel jó mélyen tudom döngölni magamat a földbe, mert megint türelmetlen voltam, és ez bűn. Ez ismétlődhet vég nélkül az életemben, ha nem állok meg, és nem teszem fel azt a kérdést, hogy mi volt az előzménye. És miközben ezt mondtam, hogy az embernek nem elég megvizsgálni a tettét, de a tettének megelőzőt, a tettét megelőző körülményeket, döntéseket, indulatokat, indítékokat is mérlegre kell tenni, felderült a néni arca. És azt mondta, most már tudom. És elmondta azt, hogy azt értette meg, miközben mondtam ezt a folyamatot, hogy mit is vizsgáljon meg az ember. Végig gondolta, hogy mi történt. Azt mondta, megérkezett az unokájához. Az unokája tévét nézett, és ő megkérte, hogy kapcsolja ki a tévét. Mert hogy nem tesz jót az idegrendszerének, hogy tévét néz, és szüksége van egy kicsit nagyobb nyugalomra. És az unoka azt mondta, hogy nem. És erre ez a néni azt mondta, hogy ha nem teszed meg magadért, akkor kérlek, én miattam tegyed meg. Tudjátok, mit értett meg? Azt értette meg, hogy ebben a pillanatban bekapcsolt az énje. Elindult egy olyan folyamat benne, amikor az önérzet belekapaszkodott abba, hogy erre sem tette meg az unoka, és elindult az a gondolat, hogy hát nem becsül meg, nem értékel. Semmibe vesz engem. És ettől a ponttól kezdve nem volt, ami megvédje attól, hogy türelmetlen legyen. Kedves testvéreim, nekünk nem csak addig kell eljutni, hogy a cselekedeteink jók vagy rosszak, hogy az, amit tettünk, az helyes vagy helytelen, hanem meg kell nézni a gyökerét, és már a gyökerében le kell leplezni az énnek a legkisebb megnyilvánulását is, ahhoz, hogy valóban szabaddá tegyen bennünket az Isten, hogy valódi szabadságban legyen részünk. De ez mindaddig nem fog megtörténni, amíg felelősséget nem hordozunk a cselekedetünkért. Amikor elmegyünk oda, hogy nem hárítjuk a körülményekre a felelősséget, nem hárítjuk emberekre. Amikor eljutunk oda, hogy a saját cselekedeteimért önmagamat tekintem felelősnek, akkor az Isten megnyitja az ajtót és megmutatja azokat a pontokat, ahol az önző én elkezd munkálkodni, és törvényszerűen kudarcba, törvényszerűen bukásba visz bennünket. Szeretnék itt egy bátorító gondolatot megfogalmazni, felidézni, hogy azzal zárjam le a cselekedeteinkért való felelősség hordozás kérdését, mint amiről azt állítom, hogy ez nem nagy felelősség hordozás, hanem ez az a kicsi, amin ha hűek vagyunk, akkor az Isten többet tud ránk bízni. Ez a mondat így hangzik, Nagyorvos lábnyomán című könyv 347. oldala. A ma feladatainak hűséges teljesítése a legjobb felkészülés a holnap megpróbáltatásaira. Én nem tudom, testvéreim, hogy van-e közöttetek olyan, aki fél a holnap megpróbáltatásaitól, de hogyha történetesen volna ilyen, akkor javaslom, hogy ezt a mondatot írja fel magának. A ma feladatainak hűséges teljesítése a legjobb felkészülés a holnap megpróbáltatásaira. Ma a cselekedeteinkben felelősséget hordozni. Hordozni azt a terhet, amit az Isten ránk helyezett. A legjobb felkészülés a megpróbáltatásokra. Hadd menjek tovább, és hadd hozzak szóba egy másik területet, amiről szintén azt gondolom, hogy a kicsin hűnek lenni gondolatkörébe tartozik. Egy olyan terület ez, amely mindannyiunk életében van, akár akarjuk, akár nem, amely mindannyiunkra ró felelősséget, az a kérdés, hogy hűek vagyunk-e benne, vagy sem. Hogyha egy képpel szeretném ezt illusztrálni, hogy mi ez, akkor arról szeretnék szólni, amit úgy lehetne ábrázolni, mint amikor a tóba egy tükörsima vízfelületre bedobunk egy kavicsot. Mi történik? Egyre nagyobb körök jönnek létre. Ez a terület, ez a befolyásunknak a kérdése. A hatás, amit gyakorlunk, amivel vagyunk a környezetünkre. A hatás, amiről azt mondja Pál apostol, hogy lehet az élet illata, vagy lehet halotti bűz, halotti szag a környezet számára. Hordozzuk-e azt a felelősséget, hogy hatással vagyunk a környezetünkre? Tudatosul-e bennünk az a felelősség, hogy mindenképpen hatunk, mindenképpen valamilyen befolyással vagyunk a körülöttünk levőkre? Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy milyen hatással vagyunk, milyen befolyása van a mi életünknek, gondolkozzunk el róla. Lehet, ami befolyásunk bátorítása jóra, de lehet, ami befolyásunk csüggesztő. Lehet, ami hatásunk a langyosság oldalán, a vallásosság oldalán. De hathat, ami személyes befolyásunk az Isten iránti buzgó bizalomban, az Isten iránti buzgó szeretet oldalán is. Hathat a mi befolyásunk úgy, hogy arra késztet, hogy ne vegyük komolyan az engedelmességet, hogy világias életet kövessünk. De hathat a mi befolyásunk úgy is, hogy hűséget tanúsítsunk az Isten iránt. Hadd idézzem fel itt Jézus személyének a befolyását, akiről azt olvassuk az Előtted az Élet című könyvben, hogy Krisztus jelenlétében a megvetett, megalázott emberek ismét embernek érezték magukat. Ez volt az ő életének a befolyása. Azt egy másik helyen azt olvassuk róla, hogy ő volt a leghűségesebb feddő, a jelenlétében lelepleződött a bűn. De az emberek mégis vonzódtak hozzá. Vágyakoztak a jelenlétében lenni. Vágyakoztak a közelében lenni. Mert ilyen volt a befolyás, ami árad belőle. Árad belőle a szentség, a tisztasság, az Isten iránti hűség befolyása, de árad belőle a szeretet, a befogadás, az a szeretet, amely értéket teremt abban, akire irányul. Kedves testvéreim, hadd tegyem fel a kérdést, hordozzuk-e a befolyásunkból származó felelősségünket? Tudatosul-e bennünk, vagy pedig éljük a magunk életét nem törődve azzal, hogy a mi személyes befolyásunk kinek az oldalán, minek az oldalán hat, milyen hatással van a környezetre? Aki hű a kicsin. Itt is egy bátorító gondolattal hadd fejezem be ezt a gondolatot. Azt írja Ellen White valahol, egy helyes irányba tevékenykedő gyülekezeti tag sokak életére kihat. Egy helyes irányba tevékenykedő gyülekezeti tag sokak életére kihat. Hatalmas gyümölcse lehet annak az életnek, amely öntudatlanul is az Isten szeretetének és békességének a légkörét hordozza maga körül. És az utolsó gondolat, amit továbbra is én a kicsiben való hűség területeként látok, amit az Efézusi Levél 4. fejezet 16. verse így fogalmaz meg, hogy az Isten, a Krisztus teste minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal növekedik. Minden egyes tagnak a mértéke szerinti munkássággal növekedik fel. Ez a személyes szolgálatnak a kérdése, ami mindannyiunk életét érint, és amely azt alapján kimondhatjuk, mindenkinek adott az Isten feladatot. Lehet, hogy nem fogalmazta meg a gyülekezet ezt. Lehet, hogy nincsen ennek címe, titulusa, funkciója. De az Isten mindannyiunknak adott feladatot az életben. Mindannyiunknak személyes feladatokat ad az életben. Hordozzuk ennek a terhét. Ezen a ponton, amikor erről gondolkodom, akkor gyakran eszembe jut ez a mondat a Jézus élete könyvből, amit idéztem már. Jézus csendben elmélyülten tanulmányozott egy kérdést, az élete titka feltárult előtte. Szoktuk-e csendben elmélyülten tanulmányozni ezt a kérdést? Mit adott az Isten nekünk feladatként? Mindannyiunk környezetében vannak olyan emberek, akiket a mi szívünkre akar helyezni az Isten. Hogyha most egy kicsit csendben maradok, akkor előttetek meg fog jelenni néhány ember. Azoknak az embereknek a neve, arca, akiket személyesen a ti szívetekre helyezett az Isten. Hordozzuk-e ezt a felelősséget? Ellen White-nak a példáját szeretném felidézni, akiről azt olvassuk az egyik életrajzi írásában, Életünk és munkánk címmel jelent meg régen magyarul, hogy ő álmában embereket hozott elé az Isten, akikért elkezdett imádkozni, időnként hosszan maradt fenn éjszaka, hogy imádkozzon értük, és akikért imádkozott, azokért elkezdett munkálkodni. Megkereste őket, beszélgetett velük, összehívta őket. Kitartott ebben a fáradozásában, az értük való imaküzdelemben és a velük való beszélgetésben, akkor is, amikor látszólag értelmetlen volt, amikor nem volt eredménye. Azt írja, egy kivételével mind megtért. Egy kivételével mind megtért, akikért így fáradozott. Engedjük-e, hogy az Isten a szívünkre helyezzen embereket? engedjük-e, hogy úgy helyezzen a szívünkre, hogy azokért az emberekért nem csak időnként imádkozunk, nem csak időnként keressük, gondolkozunk azon, hogy mit lehetne értük tenni, hanem akiket hordunk a mi szívünkön. Akiket elfogadunk személyes feladatként az Istentől, és mint személyes feladatot olyan kitartóan hordozunk, ahogyan Jézus nem tette le a megváltásunk terhét, hanem elfogadva végig kitartott benne, végig hűségesnek bizonyult. Hadd olvassak fel ismét egy részletet a Krisztushoz vezető lépések című könyvben. A 69. 70. oldal fordulóján találjuk ezt a gondolatot. Hadd tegyem fel bevezetésül ehhez a szakaszhoz, hogy van-e köztünk olyan, aki szeretne növekedni a kegyelemben? Vagy fordítsam meg, van olyan, aki ne szeretne növekedni a kegyelemben? Kedves testvéreim, ez az idézet úgy kezdődik, hogy csak azon az egy úton lehetséges csak számunkra a kegyelemben való növekedés. Tehát, hogyha van köztünk olyan, aki szeretne növekedni, akkor most azért figyeljen, mert csak egy út van erre, nincsen több. Amit most mond, az kulcs ahhoz, hogy fejlődik-e a hit életünk. Azon az egy úton lehetséges csak számunkra a kegyelemben való növekedés, ha önérdek nélkül végezzük a munkát, amit Krisztus kijelölt számunkra, ha teljes igyekezetünkkel, képességünk végső határáig azon vagyunk, hogy segítségül legyünk és áldásul szolgáljunk azoknak, akiknek szükségük van a segítségre, amit mi nyújthatunk nekik. Szeretném, hogyha egy kicsit elemeznénk együtt ezt az idézetet. Ki mit értett, mi ragadott meg bennünket? Mi az az út, amin növekedhetünk a kegyelemben? Önérdek nélkül végezni a munkát. Ez az egyik. Miért munkálkodom? Jó pontot szerzek? Magam boldogságát elégítem ki? Vagy pedig azért az emberért? Önérdek nélkül végezni a munkát, amit Krisztus ránk bízott. Mit emelhetünk még ki ebből az idézetből? Hogy ránk bízott, tehát egy személyes dologról van szó. Személyes felelősség. Felfigyeltünk még valamire ebben az idézetben? Fölolvasom még egyszer. Azon az egy úton lehetséges csak számunkra a kegyelemben való növekedés, ha önérdek nélkül végezzük a munkát, amit Krisztus kijelölt számunkra, ha teljes igyekezetünkkel, képességünk végső határáig azon vagyunk, hogy segítségül legyünk és áldásul szolgáljunk azoknak, akiknek szükségük van a segítségre, amit mi nyújthatunk nekik. Teljes igyekezet és a képességünk végső határa. Elgondolkoztató megfogalmazás. Nem csak végezni, nem csak a szívünkön hordozni, de teljes igyekezettel méghozzá a képesség végső határáig. Megint csak azt a kérdést hadd tegyem fel, hordozzuk-e a kicsi felelősséget, amit az Istentől kaptunk. Bátorító gondolatként azt hadd idézem fel, hogy ezen az úton lehetséges a kegyelemben való növekedés. Van egy út, amelyen növekedni fogunk a kegyelemben. Hogyha elfogadjuk személyes feladatként azokat az embereket, akiket az Isten a szívünkre helyezett, akikért csak csöndben kell lennünk egy fél percig, és ott lesznek előttünk. Hogyha elfogadjuk ezt a felelősséget, akkor növekedni fogunk a kegyelemben. Lehet tovább gondolkozni, hogy vannak-e még az életünknek olyan kis területei, ahol igaz ez a mondás, ahol elkezdhetjük a felelősséghordozást, a teherhordozást kicsiben, és ami által növekedést adhat az Isten. Föltehetjük úgy is a kérdést, hogy van-e felelőssége, terhe a közösségnek, egy gyülekezeti közösségnek. Kilépve már a személyes tartományból, igaz lehet-e egy gyülekezetre is ugyanaz, amit az egyén életére nézve megfogalmaztunk, hogy a személyes felelősség hordozást nyomán tud a jellem változni, tud formálódni az életünk. Én befejezésül az utolsó kérdésként azt hadd tegyem fel, hogyha elfogadjuk azt, hogy szükségünk van jellemváltozásra, ha elfogadjuk azt, hogy csak felelősséghordozással tud változni a jellemünk, csak az Istentől kapott terhek hűséges hordozásával tud változni a jellemünk. Mire van szükségünk ahhoz, hogy képesek legyünk hordozni? Hiszen vannak emberek, akiket a kudarctól való félelem visszariaszt attól, hogy felelősséget hordozzanak. Vannak emberek, akik visszahúzódnak, és nem szívesen hordoznak felelősséget. És szerintem mindannyiunk életében van olyan felelősség, amire azt mondjuk, hogy ezt már inkább nem. Én három dolgot fogalmaztam meg magamnak, hogy mire is van szükségem ahhoz, hogy hordozni tudjam az Istentől kapott terhet. Az első, amit megfogalmaztam, kegyelem. A cselekedeteimmel szembenézni kegyelem nélkül összeomláshoz vezet. Nekünk látnunk kell azt, hogy az Isten nem azért szeret bennünket, mert mi jók vagyunk. Annak ellenére szeret bennünket, hogy mi elbuktunk. És nem változtat az Isten irántunk való szeretetén az, hogy mi beismerjük, és elfogadjuk a felelősségünket a bukásainkért, vagy hárítjuk. Az Isten nem szeret kevésbé azért, mert mi elismertük magunkról, hogy miben követtünk el hibát. De nekem szükségem van az Isten kegyelmének látására, ahhoz, hogy vegyem a bátorságot, és kimondjam azt, hogy itt most az önzőé nem nyilatkozott meg. Szükségem van arra a bizalomra, hogy az Isten fog munkálkodni, és fogja a jó irányba munkálni a hatását az én életemnek. Enélkül a bizalom nélkül összeroppant az a tudat, az a gondolat, hogy hatással vagyok másokra. Az Isten kegyelme, az Isten lelkének a munkája, és az ebben való bizalom nélkül arra gondolni, hogy az életemmel milyen hatással vagyok másokra, elhordozhatatlan teher lehet. De ha tudatosul bennem, hogy nekem nem kell más tennem, mint megélni az Istenbe vetett bizalmamat, nem kell más tennem, mint megharcolni a hitemnek a harcát, akkor a befolyás áldást hozó lesz. Akkor kimondhatjuk, bizalomra van szükségem, hogy tudjam elkezdeni kicsiben a felelősséghordozást. És végül az utolsó, amit felírtam magamnak, az Istentől személyesen ránk bízott feladatok betöltéséhez pedig egyetlen egy dologra van szükség. Szeretni azokat az embereket, akiket a szívünkre helyezett az Isten. Nem lesz teher a személyes munkálkodás. Nem lesz teher az, hogy az Isten embereket bíz ránk, hogyha mi szívünk mélyéből szeretjük őket. Ez az, amire szükségünk van, és én azt kívánom, testvéreim, hogy a gyakorlati tapasztalat igazolja az igéből levont következtetést. Ha valaki elfogadja az Istentől az Isten által személyesen neki adott feladatot, és kitart annak hordozásában, akkor növekedni fog. Növekedni fog a kegyelemben, az Isten ismeretben, és végül az Isten egy oly nevet ad neki, amely elismerésre méltó, amely dicsőíti az Istent is, és amely örömet okoz az embernek.